Kedves hallgatóink, a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség ellátási és vagyonkezelési szerződés alapján működteti a Sóstói Szivárvány idősek otthonát. Az intézményben magas színvonalú szakmai munka folyik. Az intézet mindennapjairól Vári Zoltánt, a Szivárvány idősek otthona intézményvezetőjét kérdeztük, a riporter Balogh Tamás.
Tulajdonképpen ennek a beszélgetésnek sok-sok apropója lehetne, és hát amikor készültem erre az interjúra, akkor én azt tapasztaltam, hogy ez egy elég komoly szervezeti struktúrában működő intézmény. Így karácsony tájéken mennyire áll meg ebbe az intézménybe az élet? Hogyha jól gondolom, akkor ez a kérdés talán föl se kéne tenni, hiszen nem valószínű ez, ugye?
Hát igen, így van. Nem áll meg az élet az intézményben a adventi időszakban sem a karácsony közelettével. Ennek egyrészt van egy olyan praktikus oka, hogy nyilván az arra rászorultakat ápolni, gondozni kell az ünnepi időszakban is. A másik oka az, hogy nagyon nagy élet folyik olyan értelemben is az intézményben, hogy ilyenkor a városnak a középiskoláiból, általános iskolájából jönnek fellépő csoportok, akik az adventi várakozás idejébe segítenek az lakók számára befogadni az eljövő Jézus Krisztusnak, a megszülető Jézus Krisztusnak az üzenetét. Nagyon jó kapcsolatunk van a Vasvári Pál gimnáziummal, a Kossuth Lajos Evangélikus gimnáziummal, és nyilván a saját Nyíregyháza Városi Református Egyházközség fenntartásában működő Jókai Általános Iskolával is.
Ha gyorsan ránézünk, akkor azt lehet tudni, hogy a Sóstói Szivárvány idősek otthona, ugye a legnagyobb ellátóti létszámban működő intézmény, de hogyha jól tudom, ettől sokkal több alintézmény is van.
Igen, a teljes férőhelyek száma az 355 férőhely. Ez alapvetően két helyen működik, a székhelyünkön a Tölgyes utca 11 szám alatt 305 férőhely, és az Etelközi telephelyünkön 50 férőhely működik.
Ezen kívül, hogyha jól tudom, gondozóház, betegek otthona, fogyatékos személyekkel is foglalkozik.
Így van, amikor arról beszélünk, hogy idősek otthona, akkor nagyon gyakran egy ilyen olyan kép van a szemünkben, hogy itt idős emberekről lehet csak szó. Igazából itt nem csak idősek otthona működik, hanem ahogy szerkesztő úr mondta, működik az intézményben fogyatékosok, mozgásfogyatékosok ellátása. Ezek az ellátások, például a mozgásfogyatékos ellátás 30 férőhelyen működik, de vannak pszichiátriai betegek 33 férőhelyen, illetve külön részen vannak elhelyezve azok az idős személyek, akik csak átmeneti ellátásra szorulnak, és reménység van arra, hogy valamikor haza kerüljenek az otthonaikba.
Mennyire gyakori az, hogy egy idős házaspár szeretne egy ilyen idős otthonba beköltözni, vagy inkább az a gyakorlat és az a tapasztalat, és az inkább általános, hogy amikor egy házaspár egyik tagja ugye meghal, akkor az özvegy dönt úgy, hogy egyedül már nem szeretne ott maradni.
Nyilván a leggyakoribb az, amikor egyedül kerül be az ember az idősek otthonába. Valahogy úgy kell ezt elképzelni, hogy egy házas pár, amikor a férfeleség együtt van, az nagyon erős rendszert képez. Gyakran még akkor is tudnak segíteni egymáson, hogyha valamelyikőjüknek az egészségügyi állapota megroskad vagy megroppan. Gyakran azt lehet érezni, vagy azt lehet látni, hogy a két gyengébb állapotú ember együtt sokkal erősebb rendszert képez. Nyilván ez az egyik ok, a másik pedig az, hogy amíg az egyik házastárs valamivel jobb állapotú, addig igyekszik gondoskodni a saját otthonában a házastársáról. Ha számokat kell mondani, akkor nem példanélküli, hogy házaspárok is élnek az intézményben, de az ő számuk az gyakorlatilag nem éri el a 2-3%-át a teljes férőhelyeknek. Tehát ez a ritkábbik eset, gyakoribb az, hogy egyedül kerülnek be, és egyre inkább elesett állapotban az intézménybe.
Van-e valamilyen korhatára annak, nyugdíjasnak kell ahhoz lenni?
Alapvetően a jogszabályok azok azt mondják ki, hogy be kell, hogy töltse a 18. életévét. Nem is annyira az életkor ilyen szempontból meghatározó, bár be kell tölteni a 18. életévet. Sokkal inkább a gondozási szükséglet, hogy milyen gondozási igénye van a jelentkezőnek. Tehát aki akár 75 éves, de teljesen el tudja magát látni, semmilyen dologban nem igényel támogatást, azt nem lehet felvenni idősek otthonába még.
Hát ugye az élet része a halál is. Ugye én úgy tudom, hogy vannak olyan idős otthonok, ahol tulajdonképpen tulajdonjogot szerez egy ott lakó. Itt is erről van szó.
Nálunk annyiból picit más a helyzet, hogy maga az intézménynek az épületei, azok a Nyíregyháza megyei jogú város tulajdonában vannak. Mi a munkánkat már 8 éve egy ellátási szerződés keretében végezzük. Ez az ellátási szerződés, ez bizonyos kereteket szab a működésnek, tehát tulajdonképpen nálunk ez úgy történik, hogy amikor valaki jelentkezik, és fel tudjuk venni az intézménybe, kötünk vele egy megállapodást, ő az ellátásért havi térítési díjat fog fizetni, és semmilyen más teher vagy egyszeri díj pedig nem terheli a beköltözését.
Az, hogy az egyház működteti és tartja fönt ezt az idős otthont, feltétele ez annak, hogy egyháztagnak kell lenni?
Azt, hogy az egyházi a fenntartó, az ilyen szempontból nem jelent semmilyen kötelezvényt, hiszen igénybe vesszük az állami támogatást a működéshez, és így ennek vannak szabályai, tehát a beköltözőknél tudunk fogadni bármilyen felekezethez tartozó ellátottat, ez nem is lehet szempont a felvételkor, nem lehet előnyben részesíteni azokat, akik mondjuk a református egyháznak a tagjai, bár nagyon örülünk annak, hogyha ilyen embereken is tudunk segíteni, de ez nem lehet ilyen szempontból előny a bekerülés feltételei között.
Ugye hallottuk az előbb, hogy elég nagy létszámmal működnek az intézmények. Hány dolgozó dolgozik itt azon naponta, hogy a betegek és az ellátottak megkapják azt, amire nekik a nap folyamán és akár az éjszakai munkamenetben is szükség van?
Mint ahogy az előbbiekben is mondtuk, hogy több ilyen gondozási egység van, többfajta feladatot látunk el, ezért valamennyi területen, valamennyi egységben dolgoznak a nap minden órájában munkatársak. A gyakorlatban 194 fő végzi az ellátást, ebből körülbelül 120 fő ápoló gondozó, a többiek pedig különböző adminisztrációs irányítási feladatokat látnak el, vagy a konyhán dolgoznak, illetve a mosodánkban végzik a tevékenységet.
Mennyire nehéz szakdolgozókat találni? Ugye ez az a pálya, ami nagyon sokat szerepel a médiában, hogy nincs eléggé megbecsülve, szóval mennyire megoldott az intézménynek a szakállománya?
Hát úgy gondolom, hogy ez egy örökzöld téma, és hogyha halljuk azt, hogy talán a megbecsülése az a alacsonyabb presztízsű szakmák között van, akár társadalmi, akár anyagi értelemben, akkor közel járunk az igazsághoz, de azt is el kell mondani, hogy az elmúlt években azért jelentős lépések is történtek. Igazából, ami számunkra ilyen szempontból talán dolgozói kiválasztás során versenytárs az az egészségügy, hiszen hasonló végzettséggel lehet mind a két helyen munkát, ápolás, gondozást végezni, és igazából az a veszélyes, vagy az a tendencia, hogy egy picivel jobb bérhelyzetben lévő egészségügyi szakmák, vagy egészségügyi intézményekben tudnak elhelyezkedni, akkor van egy elvándorlás a szociális ágazatból az egészségügyi ellátók irányába. Igazából ez az egészségügyi végzettséggel rendelkezőknél fordulhat elő. Körülbelül 2 éve már az ilyen dolgozóknak, akik egészségügyi végzettséggel rendelkeznek, van azért egy kompenzációs mechanizmus, hogy mérsékelje ezt a bérkülönbséget és az ebből fakadó elszívó erőt.
Hát szerintem ehhez szorosan kapcsolódik a következő kérdés. Azt olvasom, hogy önöknél működik önkéntesség. Miből áll ez?
Ennek több szintje is van. Egyrészt tudunk fogadni önkéntes szerződéssel olyan embereket, olyan lakosokat, akik szívesen segítenek. Itt nem a szakmai munkára kell gondolni, hogy itt ápolni, gondozni kell a szakdolgozók helyett, hiszen erre megvan a megfelelő létszám. Sokkal inkább olyan plusz dolgokat tudunk ilyen önkéntesekkel végrehajtani, amelyek nem részei a napi rutinnak, tehát akár egy levegőztetésbe, akár egy felolvasásba be tudnak kapcsolódni. Itt ez lehet akár önkéntes szerződéssel, vagy akár a középiskolások is eltöthetik itt a kötelező, úgymond kötelező önkéntes óráikat.
Hát ahogy beszéltük, az élet gyakorlatilag itt 0-tól 24-ig zajlik, itt folyamatos figyelemre van szükség. mégis, hogyha azt kellene mondani, hogy van-e esetleg olyan csendesebb időszak, akár évszakhoz kötődően, amikor tényleg azt lehet mondani, hogy egy picit talán könnyebb a helyzet, vagy itt tényleg mindig annyira oda kell figyelni, legyen az tél vagy nyár.
Ilyen szempontból viszonylag homogén a terhelés, bár mi is megfigyeljük azokat az évszaki változásokat, amelyek például a gyengülő intellektusú demens embereknél is vannak, hogy különböző időjárási változásoknál változik az állapotuk, de önmagában az ápolási teendők tekintetében nagyjából állandóság van. Inkább itt azt tudtuk megfigyelni, hogy ahogy telnek az évek, egyre jobban növekszik a egyre magasabb gondozási igényel intézménybe érkezőknek az aránya a teljesen látottak körében.
És az, hogy egyházi fenntartású az intézmény, nyilván azt is jelenti, hogy itt ugye lelkészek által szervezett és hirdetett alkalmak. Mit tapasztal ön, mint intézményvezető, mennyire van ez hatással az ott lakók számára?
Hát az intézményben, ahogy mondtam, nincs kötelező alkalom, mert bármilyen felekezethez tartozót fölveszünk. Ugyanakkor azt megfigyeltük, hogy a legtöbb ugye ilyen gyülekezeti alkalom az a saját intézményi lelkészeink által biztosított református szertartás szerint történik. Ezeken nagyon szívesen vesznek részt az intézmény lakói, ennek egy jelentős része, és várják is ezeket az alkalmakat. Most már minden vasárnap istentiszteleten vehetnek részt, illetve a hét minden napján van alkalom, ahol szolgálatot teljesítenek a lelkészeink. Ami új szint talán ebben az évben, hogy bevezettük a demensáhítatot. Itt egy speciális istentisztelet tulajdonképpen, ahol a demens embereknek az állapotához mérten, ahhoz megfelelő módon folyik az istentisztelet, és ezeken az alkalmakon olyan feldolgozásban, olyan töménységben, olyan módszerekkel, olyan énekekkel próbáljuk meg azt a szertartást megtartani, hogy ez a demens emberek számára is érzékelhető legyen, és ők is át tudják érezni az Isten közelségét az állapotuk ellenére.
Ön szerint melyik az erősebb, vagy melyik lehet az erősebb, egy komfortosabb és nagyon modern környezet, vagy pedig egy lelkiségében erős hely lehet ennek a kulcsa?
Én azt hiszem, hogy egy felszínes szemlélő számára, ha valaki bemegy egy intézménybe, akkor először mindig a külcsínyen van a szemében, azt próbálja meg mérlegelni, hogy milyenek tényleg a körülmények. Egyébként ezen a területen sem kell szégyenkeznünk, ugyanakkor, ha azt nézzük, hogy hol lehet eltölteni az embernek a utolsó éveit, hogy így nevezzem, hiszen tőlünk nagyon kevesen, szinte senki nem költözik már ki, hanem az élete hátralévő részét a beköltözéstől ott tölti az intézményben. Ha így nézzük, akkor sokkal fontosabb az intézménynek a lelkisége. Itt értem ez alatt azt, hogy a szakdolgozók hogyan bánnak az idősekkel, hogyan beszélnek velük, hogy kedvesen viselkednek, hogy szakmailag felkészültek. Ez nagyon gyakran az első benyomáskor nem látszik, hogyha egy intézmény nagyon szép, nagyon új, nagyon szépek a falak, még nagyon rossz ápolási munka folyhat benne, és a másik oldala a lelki gondozás, az is nagyon fontos, mert hiszen a legjobb tárgyi körülmény, vagy a leggondosabb ápolás mellett is, ha nem foglalkozunk az időseknek a lelki életével, a problémáival, a lelki egészségével, hogyha nincs megadva számukra a megfelelő vallásgyakorlásnak a lehetősége, nincsenek alkalmak, akkor ez biztosan rossz irányban hat a további életükre, az életkilátásaikra.
Mennyire rendszerszerű a látogatási idő? Ugye nyilván itt ebben az intézményben, több intézményben is olyan betegek és idősek is vannak, akiknek a hozzátartozói lehet, hogy nem a Nyíregyházán vagy a megyében, hanem távolabb élnek. Tehát, hogyha valaki mondjuk egy olyan más időpontban, mondjuk este 6 órakor érkezik, akkor is van lehetősége meglátogatni a szerettét, vagy erre azért szabályozott időszakok vannak?
Van az intézménynek egy házi rendje, mint a legtöbb ilyen intézménynek, ez kötelező is, hogy legyen. Ebbe próbálunk nagyon laza szabályokat a látogatásra felállítani, hiszen valamilyen szinten azért kell szabályozni a látogatást, hogy ne zavarják az esetleges látogatók már a késői órán az ellátottaknak a pihenését, hiszen legtöbb esetben nem egyedül él egy idős ember egy lakószobában, hanem van lakótársa vagy lakótársai, és pont ezért van szabályozva a házi rendben a látogatási idő. Ez most a téli időszakban reggel 8 órától este 6 óráig, a nyári időszakban pedig akár este 8 óráig is lehet látogatót fogadni. Hogyha olyan indok van, ami miatt szükséges a látogatás, tehát azért tudjuk, hogy akár egy megrokkant egészségügyi állapot egy súlyos betegségben, akkor minden további nélkül be lehet jönni az intézménybe, akár még éjszaka is, hogyha úgy látjuk, hogy nagyon súlyos ez az állapot.
Van arra valami kimutatás, vagy nyilvántartásuk, hogy mondjuk a föld melyik részéről szoktak ide látogatni, vagy ilyen jellegű adatbázis nincsen?
Hát adatbázisunk az annyiból van, hogy mindenkinek a legközelebbi hozzátartozóját azt nyilván tartjuk. Amit mi látunk, mert ugye erről nem készülnek egyébként olyan jellegű kimutatások, nem gyűjtjük össze, hogy hány ember él a más kontinensen vagy más országban a családtagok közül, de az tendencia, hogy egyre többen, ahogy látjuk a saját társadalmunkban is, hogy kimennek külföldre dolgozni, ugyanakkor az ellátási igénylő idős szülők azok gyakran támasz nélkül maradnak. Hát volt családtagunk, akivel akár Kaliforniából, Kanadából, vagy gyakrabban Európa különböző nyugati országaiból, tehát Nagy-Britanniából, Németországból tartjuk a kapcsolatot. Ez ilyenkor akár a e-mailes formát is jelenti, hiszen nagyon gyakran nem képesek már az idős emberek ezekre a távolra ment, vagy távol dolgozó családtagokkal direktbe kapcsolatot tartani. Ilyenkor igyekszünk segíteni ebben a kapcsolatban, vagy hogyha bármilyen nehézség lép fel, akkor mi is próbáljuk keresni ezeket a távol élő családtagokat.
Hát ugye majdnem 2 millió nyugdíjas van az országban. Ezek az idős otthonok túl zsúfoltak. A kérdés arra vonatkozna, hogy itt mekkora várakozási idő van, hogy mennyire nehéz ide bekerülni. Hogy történik ez?
Azt látni kell, hogy nálunk az a fajta túlzsúfoltság az nem jelentkezik, mint esetlegesen egy kórházban, ahogy régebben előfordult, hogy ellátási kényszerből mondjuk be kellett tenni pótágyakat. Tehát nekünk egy fix ellátotti létszámunk van, és ettől csak nagyon kismértékben lehet fölfelé eltérni. Ugyanakkor annyiból igaz ez a túlzsúfoltság, inkább én azt mondanám, hogy várakozási idő, hogy összesen a 355 férőhelyre most több mint 250-en várakoznak, és a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az átlagos várakozási időnk az fél és egy év között van. Ez mindig attól függ, hogy a jelentkező az férfinő, attól is függ, hogy milyen az állapota. Nem azért, mert mi személyválogatóak vagyunk, hogy milyen állapotba vesszük fel az embereket, hanem nagyon gyakran előfordul az, hogy a kórházból azt kell mérlegelnünk, hogy mondjuk jön egy soron kívüli kérelem, mert a kórházban már ki akarnak adni egy gyenge általános állapotú embert, aki várakozik már mondjuk 4-5 hónapja az intézményi elhelyezésre, és ilyenkor próbáljuk ezeket soron kívül fogadni, de vannak olyan jelentkezőink is, akik a saját otthonukban viszonylagosan jó állapotban, vagy családi támogatás mellett elfogadható állapotban tudnak várakozni, és amikor a sorban odáig jutnak, hogy felvehetjük őket, akkor tudnak beköltözni. Ez a szerencsésebb eset, amikor van mód várakozni, már megvan a szívükben, a lelkükben a döntés, hogy bejön egy idősek otthonába, de még az állapot, még családi segítséggel, vagy különböző szociális alapszolgáltatásokkal a saját otthonában fenntartható. Sokkal rosszabb az a helyzet, amikor kényszer van, amikor a egészségügyből, egy ápolási osztályról nagyon gyakran rossz általános állapotban, szinte más kiút nélkül próbálnak bekerülni ezek az ellátottak, ilyenkor megmozdul a család, megmozdul az egészségügyi ellátórendszer, keresnek minket, és ez a legnehezebb, hogy sokszor olyat kell adnunk, ami nincs, mert férőhelyet kell adnunk, és ez néha nagyon nehéz tud lenni, hogy nagyon szívesen segítenénk a családoknak, de nekünk is vannak korlátaink, hogy mennyi férőhely áll rendelkezésre.
És akkor visszakanyarodva ugye a karácsony ünnepére, hát bizonyára lesz közös ünneplés az intézetekben. Melyik a legnagyobb múltra tekint vissza? Úgy jól esetem akkor a szivárvány idősek otthonában.
Szinte az egész időszaknak, advent időszaknak van egy gyakorlata, ami kialakult szinte az elmúlt években. Már az adventkor megindulnak az előbb említett iskolás műsoraink. Ilyenkor ezekben a napokban, ahogy közeledik az ünnep, ezek egyre sűrűsödnek, ezt nagyon nagy szeretettel várják az idősek, de nagyon gyakran fellépnek a különböző egyházi szervezetek is az intézményünkben. Volt olyan, hogy a civil szervezet lépett fel, például idén a Nőszövetségünk adott műsort az intézményben, ugyanakkor mindig a karácsonyi időszakban van istentisztelet is, és próbáljuk azt segíteni az időseknek, hogy akinek nincsen család, vagy a család az nem elérhető, mert azért ilyenek is vannak egy idősek otthonában, azok is szeretetteljes légkörben tudják tölteni a karácsonynak az idejét. Kevésbé jellemző, hogy a lakóink azok hazamenjenek családi körbe. A nagyon nagy többsége ott ünnepli a karácsonyt, a Szentestét, és a mi dolgunk az a beosztott munkatársaknak, hogy ennek a Szentestének meg tudják adni a varázsát, és igazából a napi tevékenység mellett, amiket el kell végezni egy idősek otthonában, valahogy szebbé varázsolják ezt az estét.
És maga a betegekért tevékenykedők hogyan tudnak karácsonyra készülni? Nyilván jól szervezett munkatársi struktúrában, de hogyan működik ez?
Hát ilyenkor, ahogy jön az évvége, ugye a segítők is egyre nehezebb helyzetben vannak. Nagyon sokszor szoktuk mondani, hogy néha még a segítőknek is segíteni kell, hiszen mindenkinek van családja, és talán a legnehezebb szétválasztani, hogy a munkahelyünknek a problémáit, nehézségeit ne vigyük haza legalább ezekben a napokban. Jó lenne, ha az évnek egy napján se vinnénk haza, de hát azt nagyon jól tudjuk, hogy ez szinte lehetetlen. Mi megpróbálunk segíteni a kollégáknak azzal is, hogy próbáljuk szervezni, tervezni, beosztani a szabadságokat, illetve ebben az évben nagyon sok olyan program volt az EFOP-os pályázatainknak köszönhetően, ahol próbáltunk foglalkozni a szakdolgozóinak a lelki egészségével, a kiégés megelőzésével. Ilyenkor a karácsonyi időszaknak az elején is volt bibliaóra, ez rendszeresen szokott lenni a dolgozók számára, teljesen önkéntesen, tehát ezen való részvétel az nem kötelező, mégis azt látjuk, hogy a dolgozók jelentős része szívesen részt vesz ezeken az alkalmakon, mert hiszen itt tudnak lelkileg egy kicsit megújulni, és tudnak töltekezni. A másik nagyon jó módja ennek, amikor el tudunk menni szabadságra, ez azért szokott egy kicsit nehézkes lenni, mert mint ahogy mondtam, ilyenkor nagyon felpördül az élet, jönnek a különböző fellépők, és itt az ellátottaknak egyáltalán csak a lemozgatása, a plusz foglalkozás, amikor el kell, hogy készüljünk ezekre az alkalmakra, akár testileg is, hogy lejussunk a nagy termünkbe. Ezek mind segítőknek a munkáját igénylik, és ezeknek a segítőknek ott kell lennie az intézménybe. De nagyon fontos az, hogy ezt a dolgozók is, az intézményünknek a dolgozói érezzék azt, hogy karácsony van, és nem csak a karácsonynak a világi értelmében, hogy itt nagy ajándékokat kell venni a családnak, hanem úgy is, hogy részt tudunk venni akár a családunkkal otthon, akár a munkahelyen ilyen alkalmakon, akár az advent időszakban, vagy akár a karácsonyi időszakban, és hogyha ilyenkor be tudunk egy kicsit lassítani, ha ilyenkor oda tudunk fordulni a mindenhatónk felé, akkor sokkal könnyebb megelőznünk ezt a fajta kiégést, sokkal könnyebb a munkatársainkkal, a munkai kapcsolatainkban is az élet, és sokkal könnyebb a magánéletünkben, a családjainkban is.
Kedves hallgatóink, Vári Zoltánnal, a Sóstói Szivárvány Idősek Otthona intézményvezetőjével Balogh Tamás beszélgetett az előző percekben.